klubfutball szíve és lelke a Fizliga. A bajnokság, ahol a nagymúltú, tradicionális klubok és a modern akadémiai csapatok küzdenek hétről hétre. A tét nem csak a bajnoki cím, hanem a belépő az európai kupák világába. A pályák hangulata és a szurkolói rivalizálás adja meg a bajnokság hamisítatlan magyar karakterét. Élő közvetítés a labdarúgó Fizliga minden mérkőzéséről a Nemzeti Sportrádióban.
Műsorajánlót hallottak. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sportrádió.
Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
Hajrá, magyarok! A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Ez a Bajnokok. Legendás sportolók és ami a sikereik mögött van. A Nemzeti Sportrádió portré műsora. Minden hétköznap 12 órától. Budapesten az FM 105.9-en.
Köszöntöm a hallgatókat, Virányi Zsolt vagyok. Beszélgető társam Ballai Attila, aki az Arcanum segítségével is egy legendás egykori vízilabda edzőről, Komjádi Béláról érdekes történeteket fog elmesélni most önöknek. Felvezetésképpen annyit elárulhatok, hogy edzőként és sportvezetőként is fantasztikus sikereket ért el Komjádi Béla, aki 1892. március 15-én született, és az első világháborúban súlyos comblövés érte, így az egész testében megmaradt szilánkok miatt már nem is folytathatta tovább a pályafutását, majd 3 EB ezüstérem után 1932-ben a Los Angeles-i nyári olimpián a csúcsra jutott a férfi vízilabda válogatottal. Honnan kezdjük? Szia, Attila!
Kezdjük talán onnan, hogy ne is Komjádi Béláról, vagy a vízilabdáról beszéljünk, hanem az 1920-as évek magyar sportjáról, amikor Magyarország elkezdett sport nagyhatalommá válni. Több okból is kényszerből. Egyrészt azért, mert az első világháború után a Párizs környéki békerendszerben megcsonkolt ország mindenhol, ahol lehetett életjeleket akart mutatni, és a sport kiváló terepnek kínálkozott és mutatkozott erre. Másrészt pedig onnan érdemes kezdeni, hogy amikor Karafiát Jenő felszólalt az országgyűlésben 1921-ben, akkor azt mondta, hogy az angol száz hatalmak azért tudták megnyerni a világháborút, mert dacára annak, hogy kicsi hadseregük volt, olyan testkultúrájuk volt, hogy az újoncokat, akiket bevetettek a lövészárokba, azok egy-két hónap alatt a fizikai felkészültségüknek köszönhetően kiváló katonává váltak, és mivel Magyarország katona erejét a trianoni békeszerződés nagyon korlátozta, 35 ezernél több katonánk nem lehetett, ezért akkor az ország nem látott más lehetőséget, mint azt, hogy az ifjúságot úgy képezze ki fizikailag, mentálisan, mindenféle tekintetben, hogy bármikor, bármire kész legyen. Ennek a nagy egésznek lett aztán a része a magyar vízilabda, a magyar úszósport és Komjádi Béla. Komjádi Béla, aki, amint említetted, az első világháborúban nagyon súlyos sérülésekkel tért haza. E sérülések következményeként családja és gyermeke sem lehetett, így aztán örökbe fogadta és felnevelte a teljes magyar vízilabda és úszósportot. Ebben semmi túlzás nincsen. Mellette kellett az is, hogy Budapestet már akkoriban is egy kicsit később inkább a fürdők és a sportok városának nevezték. Ehhez kellett a budapesti termálvíz. Amiről azt mondják, hogy ami a magyar vízilabdának a budapesti termálvíz volt, az volt a brazil futballnak a Copacabana kvarcomokja. Tehát egy külföldi gyerek, egy német vagy egy holland pólós az a 18 fokos vízbe ecetett egy órát, aztán sikítva rohant a forró zuhany alá. A magyar gyerek a csaszi meleg vizébe reggeltől estig gyakorolhatta a lövéseket, a különféle trükköket, azokat a trükköket, amelyeket egyébként Komjádi Béla honosított meg nem csak a magyar, hanem az egyetemes vízilabdában. A légstoppot, a légpaszt például.
Mert hogy őt ugye a magyar vízilabdasport atyamesterének nevezik, atyának, illetve hát épp az újítása az, ahol mindenütt középpontba kerül, akkor például egy újítás már mondtál, ez mennyire reformálta meg az akkori vízilabdát?
Alapvetően, és ehhez persze kellett az, hogy nagyon sokat lehessen készülni. Ehhez kellett vízfelület, ehhez kellett melegvíz, és ehhez kellett az hatalmas küzdelem, amit Komjádi Béla folytatott azért, hogy először a császáruszoda épüljön meg, majd a fedett, a nemzeti sportuszoda. Onnantól kezdve, hogy a nemzeti sportuszoda megépült, a magyar válogatott olyan előnybe került az ellenfelekkel, elsősorban a németekkel szemben, annyival többet gyakorolhatott, hogy ennek orosznál része volt az 1932-es olimpiai bajnoki címben. Az 1928-ban elveszített olimpia részben mindenkit rádöbbentett arra, hogy hogy itt egy egészen más jellegű felkészülésre lesz szükség, és ennek volt az egyik alapfeltétele a fedett uszoda, amiért Komi bácsi, mert így hívták Komjádi Bélát, dacár annak, hogy amikor elvitte az agyvérzés, akkor még nem volt 41 éves sem, még a 41-et sem töltötte be. Tehát Komi bácsi az első vonalba harcolt ezért is.
Egész pontosan, hogy a magyar vízilabda sport úttörőjeként 1933. március 5-én 41. születésnapja előtt pár nappal valóban agyvérzés következtében hunyt el. Azt mondod, hogy az amszterdami olimpián az elvesztett aranyérem, vagy az, hogy nem lett aranyérmes a csapat, az nagyon kellett ahhoz, hogy utána valami újítással meglegyen az aranyérem, de milyen út vezetett akkor a 3 EB aranyérem után egészen az olimpiai bajnoki címig?
Az az elképesztő új edzésmódszer, amit Komjádi bevezetett. Hogyha analógiát keresek a futballba, akkor Tóth Potya István volt az első professzionális futballedző Magyarországon, nagyjából ugyanebben az időszakban. Nem véletlenül beszéltem bevezetésképpen az általános magyar testkultúra fejlődéséről, és ugyanezt megtette Komjádi Béla. Tehát például előtte nem voltak tornatermi edzések, erőfejlesztések vízipólósoknak. Ő, Komjádi Béla, ezt is megtette. És emellett a napló jegyzeteiben vannak olyanok, hogy az egész napos feladataim 7. sorába beírja, hogy téli kabátot venni X-nek, mert jön most már a rossz idő, és neki nem lesz rá pénze. Ennyire figyelt a játékosaira, a szegényebb játékosaira és mindenkire. Elhunyta után döbbenetes emlékezést írt róla a Nemzeti Sport majdnem 2 teljes oldalban, és csak az utolsó napját, hogyha felelevenítette az újsága egy mai olvasó számára, az mindent elmond arról, hogy Komjádi élete a magyar vízilabdasport volt, és az édesanyja. Érdemes egy pár mondatot szentelni ennek, hogy...
Idézzél belőle mindenképpen, mert valóban tanulságos.
1933. március 4-e szombat volt az utolsó teljes munkanapja neki. Délelőtt a Magyar Úszó Szövetség elnökségének tagjaival Albrecht királyi hercegnél vizitált, és az elnökségi tagokkal távoztában nagyon elégedetten állapította meg, hogy jól halad a magyar úszósportnak az ügye, sikerült eredményeket elérniük, egyeztették a következő heti tárgyalások időpontját és a programpontokat. Ezután ebédelt egyet Dinnyi és Lajos kollégájával, hogy ebéd közben is tudjon dolgozni, majd hazament, mert következett az a rituálé, amelyet egyébként, amikor csak itthon volt Budapesten, akkor soha nem engedett volna el, betegen fekvő édesanyját szórakoztatta. A mama 71 évesen gyakorlatilag maga tehetetlenül feküdt itthon. Árva gyerekként nőtt fel Komjádi, a édesanyja nevelte fel az 5 gyereket, és amit tudott, ezt ő igyekezett visszaadni neki. És vissza is adta, sajnos csak 41 éves koráig. Miután megvolt ez az otthoni kötelező vagy szokásos vizit, akkor megérkezett a válogatott edzésére este 6-ra a fedett uszodába, immára a Nemzeti Sportuszodába, ahol levezette a válogatott, a magyar férfi vízilabda válogatott tréningét, majd utána ismét Dinnyi és Lajossal vacsorázott, hogy megint megbeszéljék az aktuális feladatokat. Ezután még vacsora után bement az Úszó Szövetség irodájába, Homonnai Márton titkárral a hivatalos ügyeket egyeztették, majd beszélt a Nemzeti Sport munkatársával, hogy este 11-kor találkozzanak egy Andrássy úti kávézóban, mert ott még este 11-kor adott volna egy interjút.
Erre is figyelt még, hogy akkor már akkor el kell adni. Igen, a sportágat. Igen.
Erre sajnos már nem került sor, mert este 4:10 körül rosszul lett. Orvost hívtak hozzá, a mentőorvos 350-es vérnyomást diagnosztizált, azt mondta, hogy 30 éves praxisában ilyen nem volt. Komjádi magához tért, és nem akart kórházba menni, mert tovább akar dolgozni, de hát akkor már ugye nem volt választási lehetősége. Az éjszaka folyamán a kórházban még egyszer tért magához, akkor megint dolgozni kezdett azonnal, és a ágya körülállóknak annyit mondott, hogy mondjátok meg Balogh doktornak, hogy nem tudok elmenni a megbeszélésre holnap sem. Ezek voltak az utolsó szavai, másnap reggel elhunyt.
Egyébként még érdekelne az is, amit már utaltál rá, illetve amit elmondtál, hogy bizonyos a légstopp bevezetése, szóval Komjádi Béla vagy Komi bácsi, az újító, hogyan találta ezeket ki, mert azért itt meg kell különböztetni talán 2 vízilabda stílust is, hogy a németek volt az egyik oldalon, a németek stílusa, és aztán jött Komjádi Béla ezzel a sok újítással.
Aztán jött a mi finesze stílusunk. Úgy kezdte ő a vízilabdát oktatni, hogy 1916-ban, amikor egyébként éppen a háborúból a rehabilitáció miatt hazajött, akkor látta, hogy az Erzsébet híd Pesti hídfőjénél gyerekek úszkálgatnak, belőlük létrehozta az MTK gyerekcsapatát. Már elkezdte tanítgatni őket, annyira vigyázott ezekre a gyerekekre, és annyira a klub kötődésüket meg akarta határozni, hogy úgy döntött, hogy egy MTK futballmeccsre kiviszi őket, és amikor a klubtól nem kapott belépőket a gyerekeknek, akkor az egész társaságot átvitte a harmadik kerületnek a csapatába, és a harmadik kerületbe őrült munkába kezdett, amelynek eredményeként 1923-ban és 24-ben a kerület bajnok lett az akkoriban egyeduralkodó Ferencváros előtt. Tehát nagyon rövid távon nagyon nagy eredményt ért el, mert egyébként játékosnak sem volt utolsó. Már amikor sérülten is még beszállt pólózni, volt olyan meccs, amit a Fradi 9-4-re nyert meg a kerület ellen, és hátvéd létére a kerületnek mind a 4 gólját ő dobta, Komjádi Béla.
Azt is olvastam itt a korabeli újságokban, hogy a mozgó stílust, a mozgó játékot azt a németek hozták be, mert hogy sokáig, szó szerint idézem, hogy a háború előtt jó vízilabdázó vagy jó vízipólózó, hogy akkor írták, az volt, aki messziről tudott élesen a kapura lőni, aztán ennyi volt a vízilabda. Dopplerezni tudott, és néha napján egy-egy passzra is vetemedett. Elég furcsa ezt a mai vízilabdát, vagy nem tudom, az elmúlt 30-40 év vízilabdáját nézve, meg a fejlődés, hogy ott akkor még csak ezt tartott, tehát amikor a labda is más volt.
A labda is más volt, meg valóban az egy állójáték volt alapvetően a póló.
Tehát most a rádió hallgatók így tudják legjobban elképzelni, igen, hogy az, amiről beszélünk itt az 1920-as, 30-as években, az bőven álló
vízilabda volt. Aki gyerekkorában játszott rugós focit, az tudja, hogy milyen rögzített játékosok voltak. Nagyjából nem véletlen ez a kifejezés, hogy álló bek is abból az időből származik. Volt álló bek, meg úszó bek. Hát ma már érdekes lenne, ha lenne álló bek, ma már minden bek úszó bek. De akkor valóban egy abszolút statikus játék volt a vízilabda, támadóidő nélkül, tehát hogy te egy csapat birtokolta a labdát, és ügyesebb volt, akkor idézőben lenyelhette, és az egész meccsen a labda birtokában lehetett, és őrizhette az eredményt, és aztán ezt a játékot reformálta meg alapvetően a magyar válogatott Komjádi Béla és az ő felfedezettjei, mert a későbbi olimpiai bajnokok közül Keserű Alajos, Keserű Ferenc vagy Homonnai Márton egyértelműen az ő felfedezettje volt, az ő játékosa volt, ő kísérte végig a pályafutásokat, de minden idők egyik legnagyobb pólósa, német James és német János is úgy beszélt Komjádiról, mint gyakorlatilag a szakmai nevelőatyáról. Ugye német James volt az, aki szerveztünk annak idején egy szavazós játékot a minden idők legnagyobb magyar pólósairól, és a végeredmény az volt, hogy első Faragó Tamás, második Kásás Tamás, harmadik Gyarmati Dezső, tökéletes végeredmény, de felhívott egy öreg úr, és azt mondta, hogy akik szavaztak, azoknak fogalmuk nem volt. Német James volt minden idők legnagyobb játékosa. Egy poént talán megér, hogy az 1936-os német-magyar meccs előtt a berlini olimpián a németek mondták, hogy kín lesz a meccsen Hitler, és ez nekünk egy gól pluszt jelent. A magyarok megmondták, nálunk meg itt lesz német James, és nekünk ez 2 gól pluszt fog jelenteni.
El is dőlt így a mérkőzés.
Igen. Nos, tehát német James is Komjádit tartotta mindenek felettinek.
Egy nagyon érdekes idézetet hoznék, ez az emberi oldalát is kiemeli Komjádi Bélának. A legfontosabb, ma is megszívlelendő egyik tanácsa így hangzott, ne vitatkozzál sem a bíróval, sem a társaiddal, sem az ellenfél játékosaival. És most jön a lényeg, hogy miért. Mert ha bíróval vitatkozol, az kiállít. Ha a társaiddal az egyenetlenséget okoz, nevezzük talán még belső feszültségnek is, én a mai szóhasználattal próbálom így lefordítani, és ha pedig az ellenféllel veszekszel, ő gólt dob, amíg te beszélsz, hát ez meg logikus. Nagyon okos ember lehetett Komjádi Béla így is.
Nagyon okos ember lehetett, és hogyha a hallgatók a világhálón sokat böngésznek, akkor megtalálhatják azt a képet, amelyen az 1932-es Los Angeles-i olimpián a magyar csapat oda gyűlik a vízben a parton álló Komjádi köré, aki a szünetben magyaráz nekik. Azok a tekintetek, azokat érdemes megnézni. Azokban amennyi értelem, amennyi érzelem egy pontra szegeződve, mindenki úgy nézi Komjádit, mint akinél ott van a bölcsekköve, és most elmondja, hogy mit fog csinálni, és mit kell csinálni. Az a kép az egy olyan kompozíció, pedig fotó, mint egy klasszikus festmény, mint mondjuk a Horáciuszok esküje, hogy minden egy pontra mutat, és az egy pont az Komjádi Béla. Úgy, hogy szinte csupa világklasszis nézőt a vízbe. Tehát döbbenetes lehetett, amire ez az ember képes volt, mentálisan is, meg egyébként munkatempóba is, amikor megint érdemes talán szó szerint most idézni pár mondatot a halála utáni napon a Nemzeti Sportnak a nekrológiából. Ennek a tragédiának bekövetkezésétől régen féltettük őt magát, féltettük magunkat, a magyar úszósportot, az egész magyar életet. Pihenés nem tűrő munkaszomja erősebb, épebb szervezetet is megörölt volna. akkor a reggeltől éjfélen túl, sőt a hajnali órákig is talpon volt. S magánügyeit, egészségét semmibe véve a közügyekért, elsősorban mindig a sportért dolgozott. Rokkant lábával, a testében három golyószilánkkal, hihetetlen vérnyomással, a kíméletre folyton rászoruló szervezettel hajszolta magát, pihenés és megállás nélkül a nagy célok felé, amiből neki semmi, de semmi anyagi vagy más földi haszna nem volt. Nem vonzották a címek, a pozíció. Nem pályázott a népszerűségre sem, csak annyiban, hogy hasznát vehesse az úszó sportért történő kopogtatásoknál. Nem vágyott társadalmi kapcsolatokra. Nem élt jól, aszkéta, fanatikus volt. Nem vigyázott magára. Aggódva bocsátottuk már tavaly útra az olimpiai izgalmai és a három hónapos út fáradalmai közé. De valami szent, megtartó és konzerváló láng fűtötte és átsegítette a kríziseken. S meg tudta koronázni hatalmas munkáját az olimpiai babérral. S tudott otthon szerezni a magyar úszósportnak.
Kíváncsi lennék egy személyes kérdést, te azért kemény DNS-el, hogy a három olimpiai aranyérmet szerző férfi vízilabdavágott a szövetségi kapitányával, egyik állandó szakértőnkkel itt a Nemzeti Sportrádióban, ahol most a bajnokok extrában Komjárdi Béláról, a vízilabda atyáról beszélgetünk, szóval egy kemény DNS-nek biztos szintén van véleménye Komjárdi Béláról, ő is olvasott sok történetet, kíváncsi lennék, hogy ő mit hasznosított ebből a tudásból a évtizedekkel később.
Dénes is karizmatikus alakja a magyar pólónak. Hogyha azt mondjuk, hogy az első aranykor volt Komjádi féle időszak, a második az 50-es évek, a harmadik a 70-es évek, akkor egyértelmű, hogy a negyedik az Kemény Dénes nevéhez fűződik, tehát ahogy a rómaiak mondanák, ő nem a második, hanem a negyedik honalapító, de tulajdonképpen az, ahogy az édesapja által az utánpótlás korosztályokban győzelmet győzelemre halmozó fiatalokkal berobbant a felnőttbe, és megint valami egészen másra volt képes, mint a korábbiak, aki megint Dénes soha nem magára gondolt. Ha magára gondolt volna, akkor nem nyerjük meg meggyőződésem a 2000-es olimpiát, mert akkor a jugoszlávok elleni elődöntőben nem rizikozta volna meg a kapuscserét a harmadik negyedben, mert hogyha akkor bukunk, akkor mindenki azt mondja, hogy nem normális a kapitány, hogy lehetett a Kozzolit lecserélni. Ő nem magára gondolt, hanem arra, hogy ezt a meccset valahogy meg kéne nyerni, behozta Kószhetta a zöldfülű Szécsit, Szécsi gyakorlatilag egy gólt kapott, egyébként szétvédte magát, és ennek köszönhetően nyertük meg az olimpiát. Akkor még csak az elődöntőt, majd az olimpiát. Tehát Dénesnek is voltak olyan intuíciói, olyan irracionális tudása, ami csak a nagyon nagyoknak van meg, és nyilvánvalóan ez jellemezte Komjádi Bélát is.
Azt is említetted, hogy például az akkori vízilabdázók erőnlétét, hogy növelje, elvitte tornaórákra, testnevelés órákra, de box leckéket is adott neki. Azért elég érdekes, hogy akkor még a vízilabda azért nem hiszem, hogy olyan kőkemény sportág volt, bár a vízben azért ütögethetik egymást az emberek, mondjuk 1932-ben is, mert aki már próbálta azt, hogy egy labdával a vízben egyáltalán fennmaradni, oké, hogy nekik ez volt a foglalkozásuk, de nagyon nehéz. Tehát ugye süllyedsz, ha valaki kicsit meglök, akkor már víz után, meg levegő után kapkodsz, illetve a vizet próbál nem lenyelni, tehát azért nem lehetett akkor sem könnyű, még ha álló vízilabda volt. Szóval ez a sok ötlet, meg az utánpótlással való foglalkozás, amit itt Kemény Fecsóban is ugye mondta a Kemény Ferencre, Kemény Dénes kapcsán, ezek honnan jöhettek, hogy így kipattant a fejéből minden, mert azért előtte példája nem nagyon lehetett.
Nem, példája nem lehetett, és éppen ez az, hogy ennek szentelte az életét, meg mondom az anyukájának, de mivel nem lehetett családja, ezért az ő gyerekei, az ő tanítványai voltak. Egészen elképesztő áldozatokra volt képes a magyar úszósportért, a magyar vízilabdaért, de akár ismeretlenekért, mert egy hihetetlenül jó ember volt, de ezt a jóságát igyekezett titokba tartani. Ez nem egy hivalkodó jóság volt. Egy ízben például roppant megharagudott egy újságíróra, aki megírta róla, hogy az egyik hóvégén néhány napon keresztül nem tudott vacsorázni Komjádi Béla, mert 50 pengője maradt a hóvégére, de azt egy számára abszolút ismeretlen, hajléktalan embernek odaajándékozta, ezért onnantól a hátralevő napokra nem volt pénz, és gondolta, hogy azt majd kibekkeli. Felügyelőbizottsági tag volt az úszoda építésnél, és ezért felvette a pénzét, mert ezért pénzt járt, de azt a pénzt soha nem tartotta meg magának, hanem nézte a tanítványait. Kinek van szüksége az egyetemi tanulmányokhoz valamiféle ösztöndíjszerűségre, pótlásra, kinek van szüksége orvoshoz, pénzre, ahogy már említettem, kinek kell venni egy téli kabátot, az egész élete körül forgott, ez persze még csak a szándék volt, ami önmagában kevés lett volna, de mellé megadatott neki a képesség is.
A légstop szó az mit is jelent? Mert ugye mai vízilabdában már ez egy bevett szokás, de hogy akkor tényleg hajták a labdát, hogy beleessen a vízbe, úgy passzolgattak?
Hát gyakorlatilag éppen az, hogy megszáradhatott a labda a vízbe, ahogy azt így mondták, tehát olyan technikára tettek szert a játékosok, a vízben tudtak, a víz fölött úgy tudtak egymásnak passzolni, hogy egy akció közben kézről kézre járt a labda, és megszáradt a labda.
Ez a légstopp, mert hogy a többiek előtte meg csak néha úgy passzolgattak, ahol
passzolgattak, és hogyha a vízre esett a játékos előtt a labda, akkor így járt, felvette a vízről. De hát nem kell mondani, hogy a két sebesség között azért mekkora különbség, hogy a védelmet mennyire kiszolgáltatottá helyezi az, hogyha gyakorlatilag kapásból adogatnak, és kapásból lőnek a játékosok.
És hogy erre nem voltak felkészülve, tehát amikor ez először kialakulhatott, akkor nagyon-nagyon tátva maradt a szájuk, meg hát fel, hogy kapták a gólokat, hogy hoppá, ez egy más dimenzió, más sebességfokozat.
Persze, hát ez ugye ilyenkor jó futball hasonlata, mert nyilván a hallgatók számára az a legközérthetőbb. Tehát, hogyha van egy csapat, amik úgy épít fel a támadását, hogy a előradott labdát valaki leveszi, még egyet igazít rajta, aztán belsővel tovább passzolja, az is egy dolog. De a másik az egyérintős lyukrafutós akció, amikor kényszerítőkkel megbolondítják az ellenfelet, hát körülbelül ezt az egyérintős vízilabdát kezdte játszani a magyar válogatott.
Mit történt utána, Komjádi Béla halála után, hiszen ahogy említettük, nagyon fiatalon elhunyt. Mit adott ő a magyar vízilabda sportnak? Mit lehetett ebből aztán hasznosítani később?
Hát szerencsére, akiket felnevelt, azok még 1936-ban is olimpiai bajnoki címet nyertek. Sőt, Európa bajnoki címeket is nyertek folyamatosan. A létesítmény helyzete a magyar vízilabdának és a magyar úszósportnak kiugró volt, mert az 1920-as évek második felében előbb a császárúszodát adták át, majd a nemzeti sportuszodát, ugye a Hajós Alfréd által tervezett nemzeti sportuszodát. Tehát ilyen létesítményeik akkor a vetélytársaknak nem voltak. Úgyhogy megvolt a megfelelő emberanyag, megvoltak az uszodák, megvolt a vízfelület, megvoltak az edzők, egy nem volt, Komjádi Béla nem volt, nem lett többé.
A beszélgetés végén azért elevenítsük még fel, hogy Komjádi Béla és Kemény Dénes között kik voltak, vagy kit kell kiemelni a magyar vízilabda edzők közül.
Hát ez nagyon nehéz kérdés, mert ugye egy olyan vízilabda edzőnk volt, aki játékosként és szövetségkapitányként és olimpiai bajnoki címet nyert, ő Gyarmati Dezső. És van egy olyan edzőnk is, aki nem nyert ugyan soha olimpiai bajnoki címet, de nyert két Európa bajnoki címet a csapattal, az egyiket a budapesti EB-n, és azt mondták, hogy akkor játszott a legszebben a magyar válogatott, az 1950-es évek második felében, ez Lemhényi Dezső volt, Butykó bácsi. De természetesen annyi karizmatikus alakja meg figurája van a magyar pólónak, és még nem is feltétlenül csak szövetségkapitány posztán. Gondoljunk arra, hogy Kárpáti Gyurika soha nem volt szövetségkapitány, csak segítője volt Gyarmati Dezsőnek.
És aztán a későbbi legendás, ugye 76-os olimpiai csapat a Gyarmati Dezső vezetésével, ő volt a szövetségkapitány, de hát ez a Faragóféle generáció, akik aztán jöttek, Gerendás György, Faragó Tamás edzőknek.
Akik aztán edzőként se voltak akárkik, ugye Gerendás Györgynek nem adatott meg, hogy szövetségkapitány legyen, de amit akár a BVSC, akár az Eger csapatával művelt, az első osztály bajnoki címek az egészen elképesztő volt. Valami rejtélyes okból Faragó Tamás sem volt férfi kapitány, de női szövetségkapitány volt, és e minőségében világbajnokságot, Európa-bajnokságot nyert a csapattal. Annak a 76-os csapatnak volt a játékos a Horkai György, ugye, aki viszont volt szövetségkapitány, kiváló kapitány volt, Pehír egy gyengébb anyaggal dolgozhatott, mint később Kemény Dénes.
Mert és pont őt váltotta Kemény Dénes.
És a két legfontosabb világversenyén a Horkai érának, mert azért lehet Horkai éráról beszélni talán, az 1994-es VB-n és a 96-os olimpián is elveszítette a kulcsmeccset a csapat, tehát nem nyert érmet.
Akkor egy kis olasz fóbiánk volt emlékeim szerint, akkor nem annyira ment az olaszok ellen.
Így van,
inkább
ők mondod,
nyertek.
Ahogy mondod, az atlantai bronzmeccset is az olaszokkal szemben veszítettük el, és hosszú éveken át keresztül nem tudtunk nyerni az olaszok ellen, és aztán először tétmeccsen éppen Kemény Dénessel az 1990-es szevélyai EB negyed döntőben, ha úgy tetszik, ahogy a Kemény éra megszakította az olasz győztes sorozatot meg a fóbiát, úgy jóval korábban a Komjádi éra is ezt a német fóbiát szakította meg.
Zárásként még egy gondolat Komjádi Bélának az anyukájához való viszonyáról.
És Komjádi Béla annyira kötődött az édesanyjához, és a beteg 71 éves, ahogy akkoriban írták, szélütött anyóka hozzá, hogy Komjádi halála után nem is merték megmondani a mamának, hogy mi történt. Szóval Béla hirtelen útra kelt, túrára ment a válogatott csapattal, nem volt ideje elbúcsúzni sem, egy ideig ezzel próbáltak időt nyerni, mert egyébként egészen jellemző, ahogy leírták a korabeli kollégáink, hogy az egész nap rohanó, diktáló, vezér típusú Komjádi, Komi bácsi délután visszavedlett gyerekké, amikor pár órát az anyukájával tölthetett. És különféle játékokat talált ki, hogy szórakoztassa mozdulatlan édesanyját. Amikor pedig elindult a csapat a Los Angeles-i olimpiára, a búcsúzáskor ennyit jegyzett meg sírásra görbült szájjal. Nehezen megyek el 4 hónapra, mert a mamám már másfél év óta fekszik. Az orvosok tartják benne a lelket. Lehet, hogy mire hazajövök, már nem is fogom látni. Vagy pedig ő vár engem hiába haza. pedig de édes a kicsi maminkó.
Komjádi Béla volt, és a vízilabda központi téma. Komjádi Béla 1892. március 15-én született, az MTK-nál úszott és vízilabdázott, az első világháborúban súlyos szomlövés érte, ez egész testében megmaradt, a 3-4 szilánk, és a szilánkok miatt már nem folytatotta tovább a pályafutását, ami a lényeg. 3 Európa-bajnoki aranyérem után 1932-ben az ő szövetségi kapitánykodása mellett Los Angelesben olimpiai aranyérmet szerzett a magyar férfi vízilabda válogatott. És ahogy említettük, a magyar vízilabdasport úttörőjeként 1933. március 5-én 41. születésnapja előtt pár nappal agyvérzés következtében hunyt el Komjádi Béla. Az elmúlt fél órában Balai Attila beszélt, mesélt Komjádi Béláról érdekességeket, és legközelebb is jelentkezünk a Bajnokokban hétköznaponként 12 órától. Viszonthallásra.
Ez volt a Bajnokok, a Nemzeti Sportrádió portré műsora.
I don't wanna be friends. I don't wanna be friends. I don't wanna be friends.
A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló.
A Nemzeti Sportrádiót hallgatva nem marad le a fontos sporteseményekről.
Kezdje a napot a Nemzeti Sportrádió sportos reggeli műsorával, a Sportreggellel. Hallgassa egész nap Magyarország sportrádióját, a Nemzeti Sportrádiót. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Hajrá, magyarok!
A Nemzeti Sportrádiót hallgatva nem marad le a fontos sporteseményekről.
A hazafutásban hétköznap 15 órától különböző sportos helyszínekre kapcsolunk. Ezt követi a Nemzeti Sportkör, a Nemzeti Sportrádió vita műsora. A hétköznap 18 órától, hétvégén 15 órától kezdődő körkapcsolásban élő közvetítésekkel, interjúkkal és elemzésekkel jelentkezünk. Az éjszaka folyamán a sportos zenék között meghallgathatja a napmérkőzést, és a napközben elhangzott műsorainkból is válogatunk. Hallgassa egész nap Magyarország sportrádióját, a Nemzeti Sportrádiót. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Hajrá, magyarok! Műsorajánlót hallottak. Hírek a Nemzeti Sportrádióban.